Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, március 20-a szerda reggel van, 9 óra 7 perc, és még mindig itt van Ács Gábor.
És még mindig itt van, szerencsére, Gede Balázs is.
Mire mutattál nekem, hogy...
Kanyarodjon csak az a repülő, igen. És bőgjön föl a motorja.
Írja Zoli pilóta. Tehát nyugodtan. Írja. Bár zárójában oda teszi, hogy a normális megfelelője a forduló lenne, ugye a kanyarodásnak, a motornak, meg a hajtó.
Nyilván, tehát ez is kapásból kiderül, hogy ki az, aki laikusként közelít a témát. Egyébként a vasúton sem, a vasúton is tiki a kanyar.
Tényleg?
Mert ott...
Ív, biztos,
pontosan. Ív, na jó, tehát ő már, ha figyelt, ez már egy ezüstérmes vasútbarát, és szakmabeli, jó van.
Szóval, igen, így gyűjtögetjük mi a terminus technikusokat, aztán majd előbb-utóbb tudunk szépen szakmai alapon beszélgetni. Na, illetve hát nem többes számban, ez nekem kell fölzárkozni, ugye Ács Gábor.
De figyelj, én is rengeteget nem tudok, ne viccelj, tehát ez, amennyi van a vasútnál, ilyenből, én is egyből megbukok az igazi vastasok előtt. Tehát az, hogy én tudok 10-et vagy 15-öt, tehát az még bőven, én csak a felszínt karcolgatom ezekkel. De nagyon viccesek vannak egyébként. Levi is írt egyet, hát meg tudod keresni?
Igen, láttam, azt mondja, hogy...
Meg tegnap mondta is nekem egyébként, úgyhogy a kúszóváltó.
A kúszóváltó.
A kúszóváltó.
Legyen az bármi is.
Ezt még fejtsük meg. Az egy ilyen mobilváltó, amikor most a Mester utcán nem megy be a végéig, építik a pálya végét, amikor csak így hirtelen beépítenek egy váltót, ami egy gyorsan beépíthető mozgóváltót, hogy pálya felújításoknál, építéseknél, ami nem tudom, azt hiszem ez a kúszóváltó, hogyha...
Világos.
Jól tudom, mindegy, rengeteg ilyen jó pofa van.
Nagyon jó.
Na, de nem ezért gyűltünk össze elsősorban.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Ingatlan tranzakciós számban már láttuk, vagy hallottuk, beszélgettünk szakértőkkel, hogy már van némi élénkülés, évvége óta ez átcsúszott az év elejére, és ugye a csok utolsó rohama is segítette ezt a dolgot. Most arról kaptunk információkat, hogy az építőanyagforgalom is úgy tűnik, hogy ezeket az életjeleket mutatja, és azért nem akarok fellendülést vagy fordulatot mondani, mert azért ott még nem tartunk. Tehát ez inkább egy ilyen gödörből kijövetel, kikandikálás szerűség lehet, de majd mindjárt tisztázzuk ezt, mert hogy egy építőanyag gyártóval, forgalmazóval, méghozzá határon átívelő céggel fogunk ezt megbeszélni. Tibor Dávid, a Masterplast elnök vezérigazgatója van, ugyanis a telefonvonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Nos, hogy érzékeljtek a hazai működésben? Aztán persze majd rátérünk az európai piacra is, hiszen ugye számos országban vagytok jelen, nem csak forgalmazóként, de már gyártóként is, hogy mennyiben helytállóak ezek az állítások, mennyiben látható valamiféle élénkülés az építőanyagforgalomban?
Kiváló volt a felvezetés, tehát valóban arról van szó, hogy a nagyon mély bázis és a tavalyi teljes lefagyás után az idei évben egy egészséges ébredező piacot láttunk. A januárhoz képest mindenképpen élénkebb volt a február, illetve a tavalyi éves nagy leállás után is, ahol már tényleg az előtte lévő, hogy mondjam, rendkívül fölpörgött piacnak már csak a kifutása és a lefagyása volt hátra. Ahhoz képest mindenképpen pozitív, de ez még nem a nagy fellendülés, csak egész egyszerűen egy egészséges ébredező piac.
Mennyire tarthat ez ki? Ugye itt most sokan számítanak, ingatlansok és építőanyagosok is arra, hogy a kamatok csökkenése például segítheti ezeket a folyamatokat. Ugye, ahogy említettem, ahogy hallottuk, beszélgettünk ingatlansokkal, a csok évvégi rallija is besegített mondjuk az éppen az átmenetiségét erősíteni a dolognak. Szóval mit gondoltok erről a tendenciáról, hogy ez most tényleg így tartósan, lassan, gyorsabban, hát ez majd kiderül, de egy ilyen kilábalás kezdődik, vagy most éppen van egy jó negyed év, vagy kettő?
Azt gondolom, hogy a szektort érdemes ilyen értelemben felosztani különféle részekre, hogyha a lakosságot nézzük, és mondjuk a családi házas építkezéseket, felújításokat, akkor azt gondolom, hogy ott elindult egy teljesen természetes és logikus növekedés. Egyrésztről a tavaly nagy reálbér csökkenés után azért idén inkább egy megjukbás, egy reálbér növekedés tapasztalható. Ma már a pénzpiaci befektetéseknél, vagy akár az államkötvénynél nem várhatóak olyan hozamok, mint mondjuk egy évvel ezelőtt várhatóak voltak. Tehát egy teljesen logikus elindulás van, azt gondolom, a magánszemélyek részéről, akár a felújítás, akár az új lakásépítés, családi házépítés irányába. Ennek pedig az a drivere, hogy végre nyugalom van az építőanyag piacon, és ez nem tudjuk, meddig lesz így. A nyugalom azt jelenti, hogy lehet értelmes határidővel kivitelezőt találni, sőt, kivitelezőket lehet versenyeztetni, az építőanyagok rendelkezésre állnak, nincsenek különböző ársokkok. Tehát én azt gondolom, hogy ma egy felújítási döntés magánerőből, egy új lakás, egy családi házépítés magánerőből azért egy mindenképpen egy jó dolog, mert az építőipar ciklikusságát most pozitívan ki lehet használni, és gyakorlatilag például egy felújítással ugye az épület jelentős értéknövekedésen megy át, sokkal magasabb értékű lesz, mint maga a felújítás költsége, nem is beszélve a csökkenő rezsiszámlákról. Szóval szerintem egyszerűen az van, hogy a tavalyi sok után idén kvázi egy normálabb külső környezetben teljesen természetesen az emberek nagyobb arányban vagy növekvő arányban fordulnak az otthonépítés vagy otthonfelújítás felé. Ez az egyes szegmens. Azt gondolom, hogy a professzionális befektetők, hogyha mondjuk a városi lakásfejlesztőket, építőket nézzük, ott is elindult valami, tehát ott is azt gondolom a fiókba lévő építési engedélyeket elkezdték elővenni, és a megvalósítás nem nagy ütemben, vagy nem áttörésszerűen, de valamilyen szinten elindult. Az állami beruházások továbbra is rendkívül alacsony szinten vannak, és maradnak is, ahogy azt a Lázár miniszter úr elmondta, hogy ne várjunk semmi jót idén, de még jövő év elején sem, és hát zárásként az egyedüli pozitívum az ipari vagy a logisztikai csarnok beruházások, de azért ezek az építőanyaggyártás csak egy szűk szeletét érintik, ezek azért elég egy kaptafára készülő épületek. Szóval a szektor különböző területei nagyon mások, de aminek mi örülünk, hogy valóban a lakossági családi házas oldalon és kismértékben a lakásépítő oldalon elkezdődött valami.
A dinamikájával óvatosan fogalmaztam én is, hogy ez lehet lassabb, lehet gyorsabb, és a gyorsabb verziót én abban az esetben tudnám elképzelni, főleg a ti esetetekben szigetelőanyag gyártás oldalról, ha megvalósulnának azok az elképzelések, amiről azt hiszem egy tavalyi interjúban is nyilatkoztál, hogy már ott van a tervező asztalon a kormány előtt egy újabb ilyen felújítási energiahatékonysági program, ami nyilván számítana nektek is a bevételben, forgalomban.
Ezt nagyon sok szakmai szervezet is javasolja.
Igen.
Egyébként, ugyanakkor már hát elég régóta hallunk erről, de aztán csak nem materializálódik. Tehát hol tart most ez?
Az a helyzet, hogy valóban szakmai szervezetek részéről is, vállalatok részéről is, ez azóta, hogy az otthon felújítási program tavaly előtt évvégével kifutott, gyakorlatilag egy állandó téma. Szerintem most tartott ez a folyamat, hogy a Repower EU forrásokból Magyarországra már részben érkező, meg részben megérkezett összegeket gyakorlatilag épületenergetikai célra ki lehet írni. Tehát konkrétan veszünk részt az EVOS oldaláról olyan szakmai egyeztetésekben, amelyek már egy kormány elé kerülő végleges csomagot vizsgálnak, és hát amiben én nagyon bízom, ami mindig beszokott jönni, az a választási logika. Június elején választások lesznek, tehát azt gondolom, hogy ha a politikusokat mi más, ha nem egy ilyen dolog motiválhatja abban, hogy ez még április-májusban ez a program kijöjjön. Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, régóta kéri ezt a szakma, régóta kérjük mi is. Nagyon remélem, hogy ez a tavasz ez meghozza az áttörést, és kijön végre az otthon felújítási programnak egy új módosított változata.
Hozzáteszem, nem csak a szakma kéri, aki ugye nyilván érintett ebben a bizniszben, hanem például zöld szervezetek, egyáltalán a energetikával, meg a klímaváltozással kapcsolatos szakmai anyagok is mind fölhívják a figyelmet arra, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a lakásoknak a szigetelése és minél kevesebb energia felhasználása, úgyhogy ezek a folyamatok azért gondolom, hogy előbb-utóbb egy irányba fognak mutatni, csak ugye az a kérdés, hogy mikor.
Szerintünk már egy irányba mutatnak, mert nagyon sok célt szolgál az épületen felújítás. Ugye van, erről talán érdemes majd külön is beszélni, van rengeteg Európai Uniós döntés és az egész Európa piacot mozgató trend. Ezen felül van ugye a kormányzat érteke, aki továbbra is feltartja a támogatott, ugye rezsicsökkentett gázárat, és nagyon nem mindegy a büdzsének az, hogy ebből mondjuk takarékosan fogyaszt az ország, magyarul szigetelt házakba körülbelül a felét fogyasztja, vagy pedig pazaroljuk a úgymond olcsó lakossági energiát. Ide csak egy számot bedobnék, ha a magyar családi házas épületállomány le lenne szigetelve, akkor az több mint 1 milliárd köbméter éves gáz megspórolását jelenteni, és a tavalyi éves teljes gázvásárlásunk iparival együtt volt 8,4 milliárd, a hazai termelés meg 1,4 milliárd, és hogyha mondjuk ezekhez a házakhoz hozzáveszünk nem csak a családi házakat, hanem társasházakat, középületeket, akkor gyakorlatilag a teljes hazai gáztermelést, az 1,4 milliárdot meghaladó mértékű megtakarítást lehetne 10 éven belül elérni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen erős, hogy mondjam, mozgatórugók vannak a háttérben, de azért a költségvetés szempontjai azok is fontosak, és azt látjuk, hogy talán most nyílik meg az uniós forrásokból egy pénzügyi lehetőség erre, illetve hát azt is több szempontból elemeztük, hogy az építőipar egy olyan ágazat, ami a gazdasági növekedés szempontjából elengedhetetlen, mert ha lakást elad valaki és egy újba költözik, akkor bútort vesz bele, kifesti, új, nem tudom, hűtőszekrényt vásárol, tehát az építőiparnak van egy nagyon jó növekedés generáló hatása a többi szektorra vonatkozóan, és hát azt gondolom, ha a kormány valóban már nem is 4%, de valami érdemi gazdasági növekedést szeretne az idei évben, azt nem nagyon lehet az építőipar és a lakáspiac legalább kismértékű stimulálása nélkül elérni.
Világos. Nagyon fogy az időnk, de nézzünk rá az európai piaci helyzetre, hogy több országban jelen vagytok, hogy ott mi újság, ugye mert most főleg a hazairól beszéltünk, és egy picit így ennek tükrében a cég kilátásairól, hogy milyen várakozásaitok vannak az idei évre. Ugye egy nagy rendrakáson vagytok túl, hogyha lehet így fogalmazni, készletleírás, gyakorlatilag egy teljes tiszta lappal álltok ott a rajtvonalon, hogy visszatérjünk így egy kicsit a hazai helyzethez. Szóval Európában mi újság?
Európai szinten azt látjuk, hogy azok a döntések, amiket az Unió lassan hozott meg, ezeket utána lassan formálta konkrét intézkedésekké. Ezek úgy most hétről hétre, hónapról hónapra jönnek. Tehát megvannak azok a ma már uniós döntések, hogy az épületek 16%-át kell 2030-ig kötelezettség szinten minden tagállamnak felújítani, és ennek a 16%-nak az 55%-a az gyakorlatilag a nem szigetelt, tehát legrosszabbul szigetelt épületek kell, hogy legyen. Aki ezt nem teljesíti, annak fizetési kötelezettsége keletkezik, tehát ez már nem egy ilyen ajánlás, hanem gyakorlatilag egy kötelezettség. És az unió részekre bontva gyakorlatilag a 2050-es karbonsemleges Európa célhoz, most már olyan rendelkezéseket hozott, amiben nem pár hete jött ki a végleges csomag arról, hogy a bizottság és a parlament megegyezett a teljes épületenergetikai menetrendben, aminek része az, hogy 2040-től betiltják gyakorlatilag, tehát a meglévő épületekből is ki kell szerelni, például a gázkazánokat és a szén, nem tudom én, kazánokat, tehát fosszilis energiatermelésre nem lesz lehetőség, ez gyakorlatilag tiltott lesz Európában. Úgyhogy nagyon-nagyon sok pozitív döntés született meg, és mi azt várjuk, hogy vannak országok, például Szlovákiában már mennek, bűdörögnek az épületfelújítási programok, az olasz program, ami nagyon erős volt, az most újraindul, az tavaly teljesen leállt, és a Németország, aki ugye a legnagyobb ingatlan állománnyal és a legnagyobb felújítási arányjal rendelkező ország, ő is elkezdte összerakni a maga programját. Tehát én azt gondolom, hogy európai szinten egy kifejezetten erős, hát lehet így mondani, hogy 25 évre, egy negyed századra, 2050-ig kell felkészülni, mert körülbelül ez a 25 év lesz elegendő arra, hogy az európai épületek azok teljesen elérjék az A+-os, tehát magyarul külső energiát nem igazán igénylő szintet. És a cél az, hogy az európai épületek 90%-a itt legyen. Szóval látunk ott is egy ébredő piacot, a magas kamatszintek azok nagyon nehezen égtek be a fejekbe, tehát azért egy német, nem tudom, lakásépítőt az 5%-os kamatszint, 6%-os kamatszint euró alapon az arra késztet, hogy kivárjon, tehát mindenképpen az általános európai fellendülést az európai kamatszintek, meg ezzel párhuzamosan a közép-európai országok jegybankjainak a további kamatcsökkentései fogják elhozni, de az épületfelújítási programok indultak, illetve ott is túl van a piac a sokkon. Ami a Masterplastot illeti, valóban a tavalyi évben hát egy borzalmas évünk volt, de ezt az évet föl tudtuk arra használni, hogy minden válságnak van értelme, hogy hatékonyabbá, racionálisabbá, digitalizáltabbá tegyük a vállalatot, újra gondoltuk a munkánkat, a vezetői struktúránkat, leírtuk a rossz készleteinket, tehát valóban egy tiszta lappal kezdtük meg ezt az évet, és az már látszik, hogy az idei éves kilátások, azok ha nem is a szárnyalás 21-22-es éveit idézik, de mindenképpen egy pozitív, növekvő, és hát ezért erre az évre abszolút egy profitábilis és egy újra visszatérő eredményességet várunk.
Nagyszerű, köszönjük szépen, szerintem fogunk még beszélgetni, úgyhogy követjük a cég, meg hát persze a piac fejleményeit. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek!
Tibor Dáviddal, a Masterplast elnök vezérigazgatójával beszélgettünk egy picit az építőipar helyzetéről.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán szenior elemző van itt velünk a telefon túlsó végén, illetve a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na nézzük, hogyan várjuk az esti Fed döntést.
Európában egyelőre inkább kisebb csökkenések látszódnak, legalábbis fontosabb indexek esetében. Itthon viszont ismét pozitív tartományban mozog a Bux Index, 140 pontos pluszban vagyunk, 66 ezer pont fölé kerültünk vissza. Ugye tegnap egyedül az OTP tudott emelkedni a vezető részvények közül, most mind a négy vezető papír pluszban van, bár kisebb mértékűek csak az elmozdulások. Az OTP-nél 25 forintos emelkedést látunk, 17.295 forinton, a MOL mindössze 8 forinttal tudott feljebb kerülni, 2.972 forintra. Az elmúlt napokban negatív teljesítmény nyújtó Richter most 65 forintos pluszban van, ez 0,7%-nak felel már 9.345 forint, és a Magyar Telekom 2 forinttal kapaszkodott feljebb 892 forintra. A forgalom pedig most közelít a 500 milliárd forint felé, tehát nagyjából olyan átlagosnak megfelelő.
Igen, szóval akkor ezt várjuk. Ugye a mi kereskedési időnk alatt még nem lesz Fed döntés, úgyhogy ezt majd csak holnap tudjuk leragálni, gondolom én. Gyaníthatóan nem ma fognak elszállni az árfolyamok ennek fényében.
És a döntés nem a Dumát, nem, ami majd hozzá
kapcsolódik. A Duma, mert a döntésről tudjuk,
egyértelműnek tűnik,
igen.
Igen, igen. kamatdöntés, az szinte biztosan kijelenthető, hogy kamattartás lesz, és most hazai idő szerint 7 órakor lesz majd a
Hamarabb tekertek órát,
ugye?
Igen, 5-3 héttel hamarabb most. Igen. Tehát még jövő héten is el leszünk csúszva. Illetve amire még érdemes figyelni, a kamatdöntéssel egy időben kijön majd a dottotábra, ugye ez mutatja a jegybankárok kamatvárakozásait, hogyha esetleg lesz változás, az nagyobb piacmozgató hatással bírhat, illetve majd 7:30-kor kezdődik Powell sajtótájékoztatója.
Ugye az euró-dollár is, tehát a dollár picit így erősödgetett az elmúlt napokban, hogy volt egy-két olyan adat, inflációs adat, ami talán még a júniusi kezdést is bizonytalanná tette.
Így van.
Ugye? Igen, makacs az infláció.
Igen, minden hónapban a várt felett alakult az elmúlt hónapokban, és most már a befektetők is kevésbé árazzák a kamatvágásokat, most már júniusi sem veszik biztosra, és én is egyébként arra számítok, hogy valószínűleg még nem tudnak júniusban kamatot vágni. Az a kérdés leginkább ma este, hogy erre vonatkozóan kapunk-e valami konkrét információt, hogy hogy látja egy bank jelenleg. Úgyhogy az euró-dollárban mindenképpen nagyobb mozgások várhatóak, és addig viszont kivárás lehet a befektetők részéről. Akár a forintban is lehet természetesen közvetlen hatás az euró-forint árfolyamában, ami most 394,72.
Igen, sok egyéb hatás mellett, ugye ez sem túl jó hír a forintnak, hogyha csúszik.
Igen. Így van. Tehát, hogy minél később bárkamatot a Fed nyilván a feltörekvő piaci devizáknak az nem pozitív. Illetve a dollár forintnál is egy pici emelkedést látunk ma reggel 363,70, úgyhogy ma nem lesz izgalmakban hiány, mindenképpen az esti eseményekre érdemes figyelni.
Oké, így teszünk, Zoli, köszi szépen, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Varga Zoltán szenior elemzővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Veszélyes fajok ugródeszkája lehet Budapest, hát ezt megpróbáljuk dekódolni, és mindjárt ki is dörül, milyen fajokról beszélünk, hogyha egy botanikust szólítunk meg, és tárcsáztunk, mert a telefonvonalunk túlsóvégén Rigó Attila botanikus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mit jelent ez, hogy veszélyes fajok ugródeszkája lehet Budapest? Ez kicsit úgy tűnik, mintha itt ez valami olyan centrum lenne, ahol elkezdenek ezek gyökeret verni, szó szerint, és innen terjednének tovább országosan. Miről van szó?
No, egy pár dolgot itt tegyünk tisztában.
Az jó lesz.
Az első az, hogy ez nem csak Budapestre igaz, hanem általában a világ nagyvárosai. A másik az, hogy maradjunk annyiban, hogy az újságírók és a média szeret egy kicsit hatásvadász címet adni a cikkeknek.
Nem hiszem én lesz.
És itt is ez történt, de egyébként azért nem kell teljesen így érteni. Tehát alapvetően ez igaz. Van egy olyan jelenség, amit szerintem sokan ismernek, ezek a biológiai inváziók, amikor megjelenik egy adott területen nem őshonos élőlény, legyen ez akármilyen élőlény, távol az elterjedési területétől, és ott terjedni kezd, és akár olyan szinteket ölt a terjedése, hogy ezzel károsítja az ott természetes élőközösségeket, mert élőhelyet veszel előlük, táplálékot veszel előlük, tápanyagot veszel előlük, stb. Most a városok, azok alapvetően ugye a legsűrűbben lakott területek ember által. Az ember viszont szereti magával vinni mind növényeket, mind állatokat, amiket szeret és amikhez kötődik. Erről szól ugye a kertészkedés is, tehát alapvetően persze. Az emberek szeretnek kertészkedni, szeretnek növényeket ültetni és
nevelni. A balkon paradicsom kiváló képviselője ennek, ugye, hogyha nincs elég földterületünk, akkor...
Így van, Így van. Egyébként akkor itt már csendben megérzem, hogy egyébként érdekes, hogy a paradicsom az egy kifejezetten egy olyan nevét, egyébként nem veszélyes invázió szempontból, de Budapesten nagyon sok helyen megtalálható, úgy, most már úgymond vadon, kivadulva a kertekből, magról szaporodik. A Dunapart is tele van vele egyébként, meg akár városi utcák. Hogyha az ember nyitott szemmel jár, akkor néha az útrepedésekben észre lehet venni vadon paradicsom növényeket.
Hát ez nagyon érdekes, hogy már nálunk, és ezt már korábban a Horvátországban járók megfigyelhették, hogy ott úgy nő gyakorlatilag, mint nálunk a pitypang. Tehát gyakorlatilag úton útféle lehet kis paradicsom töveket látni, úgyhogy egy nagyon érdekes dolog.
Pontosan. Na, ha visszatérve az ugródeszka kérdésre, tehát egyszerűen azért tekinti az invázió biológiával foglalkozó tudósok nagy része ugródeszkának a városokat, mert számtalan dísznövényt ültetünk. Számtalan turista jár a városokban, és főleg a nagyvárosok azok elosztó hálózatok is, tehát ahol közlekednek az áruk, a kamionok, az emberek, ott közlekednek a növényeknek a magjai is, rátapadva az emberek cipőire, az autók kerekére, a egyéb kereskedelmi, ipari szállítmányokba, egyszerűen bekerülnek ezek a magok, és mivel egy nagyváros ezeknek a befogadó és elosztó helye, ezért egy nagyvárosban gyakrabban történik meg az az esemény, hogy egy-egy ilyen kósza magból csirázás után növény lesz, aki akár utána önfenntartó populációt tud létrehozni egy városban, és akár ott megerősödve utána tud terjedni a későbbi, a további természetes, féltermészetes helyekre. Vannak erre példák, például az aranyvesző fajaink, azok annó dísznövényként kerültek be az országba, manapság a legveszedelmesebb inváziós növényei. Egyszerűen nedves réteket, lábréteket egy az egybe el tudnak borítani, úgyhogy más már nem is nő köztük. És egy szép növény, dekoratív növény, az emberek ültették, és ez lett a következménye.
Mit lehet velük csinálni? Vagy ellenük tenni?
Illetve kell-e? Mennyire veszélyes ez, igen, hogy idegen fajok?
Ez több szempontból lehet veszélyes. Tehát az aranyvesző az úgymond csak a természetes életközösségekre veszélyes, tehát olyan élőhelyekre veszélyes, amiket természetvédők, botanikusok, akár csak egyszerű emberek is értékesnek tartanak és ritkának. Akár kiszáradó láprétekről beszélhetünk, egyéb nedves ide rétekről, mivel egyre kevesebb van az országban. Ezeket elveszítjük, és ezeknek a fajait is elveszítjük, mert megjelenik benne ez a növény, és olyan gyors terjedésnek kezd, amit az őshonos növények nem tudnak lekövetni. Ennek egyébként sokszor nem ismerjük a pontos okát, hogy miért tudnak ilyen jól terjedni ezek a növények, meg minden eset egyedi, de talán a legfontosabb, amit ki lehetne emelni, az az, hogy amikor átkerül egy ökoszisztémából egy másik ökoszisztémába egy élőlény, akkor elveszíti a természetes ellenségeit. Azok nem jönnek vele. Tehát akkora versenyelőnyben van az őshonos növényekkel szemben, amit az őshonos növények nem tudnak leküzdeni. Ugyanúgy hasznosítja a tápanyagot, mint ők, csak nincsenek ellenségei, nem eszi senki. És ez logikusan ebből azt következik, hogy előbb-utóbb el fogja nyomni az őshonos növényeket, és ez nagyon sok helyen meg is történik. A másik egyébként, ugye például a parlagfű is egy ilyen növény, ami nem őshonos növény Magyarországon, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy néha humán egészségügyi vonatkozása is van annak, amikor így bekerül egy növény, és aztán azt később terjedni kell.
És akkor ezek gyakorlatilag kiírthatatlanak, vagy ezzel azért van dolgunk, ezzel érdemes foglalkozni? Ugye állatok, invazív fajok kapcsán is fölmerült legutóbb ezek az ázsiai darazsak, vagy mik voltak, amik ilyen
teljesen
pusztították el.
Sőt, hát gondolom, ezek feltérképezése talán az első, ugye, hogy meghatározzuk, hogy egyáltalán ezekből mennyi van, milyen fajok, hogy terjednek, milyen intenzitása. Szóval ez egy jó, komoly munka.
Igen, de mekkora
veszélyez? Ez alapvetően történik is ennek a feltérképezése. Hát én megint csak azt tudom mondani, hogy mindegyik egyedi eset, minden növénynek az esete egyedi eset, vagy minden állatnak az esete. Van, amelyik egyelőre úgy látszik, hogy nem jelent igazán nagy problémát, van, aminek gyakorlatilag leküzdhetetlen. Amit említettem, az aranyvesző az éppen egy ilyen, soha nem fog eltűnni az országból. Persze soha nem mondjuk, hogy soha, de
igen.
jelenleg nem látunk rá módot, hogy lehetne eltüntetni a növényt. Egyszerűen akkora a területeket borít, hogy ezzel már nem lehet mit kezdeni. Ilyenkor igazából a természetvédelemnek egy lehetősége van. Fontos területeket megvédeni a növénytől. Tehát az országot nem tudjuk megtisztítani tőle, mert esélytelen, de egy-egy jó védett helyet azt viszont meg kell védenünk. És itt jön be a városi kutatásnak a fontossága. Talán egy mód van arra, hogy elcsípjük ezeket a növényeket, akkor, hogyha még az invázió korai szakaszában csípjük el őket. Mert ha már megtörtént az invázió, akkor ez már menthetetlen a helyzet. Azt kell megakadályozni, hogy megtörténjen.
Érthető. Így állunk talán a parlagfűvel is, azt hiszem, hogy ott már olyan méreteket ölt a dolog, hogy
igen.
Korlátozni lehet, helyileg, lokálisan rendet tartani lehet, de megválni tőle már valószínű nem.
Ez pontosan így van. És a hogyanra válaszolva, hát ezek nagyon nehéz kérdések. Mert hogy ahhoz, hogy valójában korlátozzuk ezeket, ahhoz félre ne értsenek, nem ezt akarom, csak azt mondom, hogy ahhoz lehet, hogy akár szabadság, vagy szerzett jogokat, vagy szabadságjogokat kéne elvenni az emberektől, mert korlátozni kéne utazást, stb. Területeket lezárni, ahova nem lehet bemenni, és ilyet meg nem tehetünk, mert ez nem működik. Egyébként Ausztrália például próbálkozik vele, erről szoktak lenni ilyen médiában is megjelenő érdekes cikkek, hogy mi minden szállítmányt, vagy akár hírességet, nem tudom már melyikük volt, aki a kutyáját akarta bevinni Ausztráliába, és őt is nagyon sok tízezer ausztrál dollárra megbüntették, és kitiltották az országból, mert az ausztrálok nagyon komolyan veszik ezt, hogy semmilyen élő szervezet nem kerülhet be az országba ellenőrizetlen.
Hát egyszer már ráfáztak a nyúlra.
Igen. Sok mindenre ráfáztak. Ausztrália nagyon sérülékeny ökoszisztéma, mert nagyon külön fejlődött a világ többi részétől, és ott nagyon nagy károkat tud okozni. Még nálunk megszokottnál is nagyobb károkat tud okozni egy-egybe kerülőnek. Csak ezt nem lehet megcsinálni a világ nagy részét. Tiltsuk meg az embereknek, hogy utazzanak? Nem lehet ilyet. Ha viszont már utaznak az emberek, akkor mindig jönni fog velük egy-egy növény is. És nem fogjuk az összeset észrevenni időben. Úgyhogy ez sajnos ez egy alapvetően egy viszonylag reménytelen küzdelemnek tűnik. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozzunk a kérdéssel, és megtassuk a kérdést, és ne próbáljuk meg lokálisan megfogni ezeket a dolgokat, de globálisan és országszinten ezekkel nem igazán felvenni a küzdelmet jelenleg.
Értjük. Hát oké, a veszélyt felmértük, tudjuk, és hát szerintem mindenki a maga portáján akár rendet tartva tud esetleg védekezni. De nagyon köszönjük ezt a beszélgetést, nagyon fontos
igen.
volt. És hasznos, köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót.
Rigó Attila botanikussal, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos segéd munkatársával beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És ahogy veszélyes fajok ugródeszkája Budapest, olyan ugródeszkája a Pont Jókornak a Millás reggeli vége. Hoppá! Itt van Pont Jókor Fehérvária.
Sziasztok! Gyors leszek, mert látom, hogy időben.
Ez egy jó ötlet.
Jó,
most van. 2-3 perc, bőven. Bőlére
dumáld le, magától akar gyors lenni, és bőven.
Na, hát akkor mondjuk bekényelmesedek egy kicsit.
Ne. Na, parancsolj. Akkor még hagyd nekünk egy fél percet, jó?
Oké, mondd.
A végén, mondd.
Kérd az elsőbbséget.
Igen, kérd az elsőbbséget.
Hát, köszönjük szépen Mariannak, hogy mindenki hallgassa a Pontjókor 10-kor.
Szóval 10-kor kezdődik a Pontjókor, és Szabó Fedor Marian health coach a napembere.
Milyen coach?
Health, mint egészség.
Ja.
De akkor miért nem egészség?
Hát gondolnám hát, én így fordítom.
Nagyon menő neveket kell adni.
Azért, mert nyilván ez nem, tehát gondolom, hogy ez nem egy helyi találmány, hanem ezt is
Értem.
Beemeltük valahonnan, de ezt ő el fogja mondani. Jó. Itt van egy olyan élettörténet, amiket én mindig nagyon szeretek, amikor van egy karrier, és aztán történik valami. Uh-huh. Egyébként általában ezek olyan dolgok, hogy nehéz dolgok az életben, itt is valami ilyesmi van, tehát nyilván ezt Maria majd el fogja mondani, és annak hatására ugye az ember úgy gyökeresen megváltoztatja a gondolkodását, az életét, és még akár másokon is segít. De ez egy Magyarországon egyedülálló, még egyelőre ez a health coach képzés, holisztikusan foglalkozik a mentális egészség, a táplálkozás, a testmozgás és az életvitel témaköreivel. Divatos téma szerintem.
Abszolút. Ebben vagyok.
Hát, ugye? Látszik is. Én is ebben vagyok.
Már melyik része?
Én ebben vagyok rajtam, most nem látszik, igen.
Már melyik része? A rászorultság része, tehát, hogy kell vele foglalkoznom, gondolom,
nem,
ez látszik.
Nem, ja? Te egy ideje, neked ez a kihívásod, igen, erre az évre, nem? És te tartod még márciusban is. Ja. Na, nagyon jó vagy. Szóval, aztán utána pedig Weyer Balázs jön, a Budapest Ritmo programigazgatója, és kicsit beszélgetünk, tehát ő sem úszta meg, hogy valamelyest kérdezgessem őt önmagáról, mert én a Balázst egy olyan embernek tartom, aki mindig az új dolgot, tehát mindig ott volt, amikor valami született. Úgy a Magyar Narancsnál, úgy az Origónál, úgy a Tilosnál, tehát hogy nagyon sok helyzet, és hát a Ritmónál. Tehát, hogy ő egy ilyen alkotó ember, aki, ugye egyetértünk ebben.
Abszolút, teljesen.
És az Origó alatt, itt az Origó fénykorát értem. Amikor, és egyébként...
Az alapítástól, nem? Vagy elég hamar ott volt, igen.
Hát igen, és aztán utána a főszerkesztője lett.
Igen.
Egyébként akkoriban én is írtam oda. Ez nagyon rég volt, ezt kiszámoltam már, hogy hát majdnem 20 éve. Szóval, és akkor Ritmo Fesztiválról beszélgetünk, hogy annak a közönségét hogy lehet megteremteni, mi kell hozzá, milyen befogadás kell hozzá, azért ez világzene, és nem feltétlenül azok az előadók, akiket mindenki ismer kapásból, ezt itt esélyt kell adni, hogy odamész, megismered, megszereted, ennyi.
Akkor még azt mondd meg, Marian, hogy szerinted mi az a rakoncátlan pőrekocsi?
Kérem.
De most tényleg, szegény Marian.
Ez elhangzott ma?
Persze.
Még nem, mert hallgató írta.
Zene alatt beszéltük?
Zene alatt beszéltük, de viszont Balázs utána nézett. A vasúti szakkifejezésekről beszéltük, amik ráadásul...
Igen, és hallgató írta?
Igen, és Balázs utána nézett. Igen.
De hallgató írta, hogy...
Igen, mert hogy ilyen terminuszokat... A vasúti kifejezések nagyon érdekesek. Lásd, rakoncátlan pőrekocsi. És ez egy teherkocsi.
Tehát képzelj el, amelyik elszabadul?
Nem. Pőre, üres.
Igen.
A rakonca,
az ilyen faszállításra alkalmas.
Főleg. Ugyanis a rakonca azok a vas tüskék, ami az oldalába áll, és ami ilyen kalodaszerűen össze tudja fogni a fagarendákat, és ha nincs benne, akkor rakoncátlan. És üres,
de jó,
pőre.
Ezeket én annyira szeretem, de ez mennyire jó.
Hát figyelj, zseniális, úgyhogy ezt...
A nyesteseknek is megtetszett, mert Balázs talált egy cikket, külön
cikk foglalkozik a vasúti kifejezésekkel, úgyhogy ajánljuk
mindenkinek. Én imádom ezeket, nagyon jó.
Mit, ahogy ajánljuk a Pontjókort is, Fejér Mariannal utánunk 10 órától, most viszont Czoller Andi hírei jönnek, holnap pedig egy teljesen friss, teljesen új, egy egészen más
diverzióban elkalauzoló.
Fú, mindent szárnyaló és informatív és megmondó Millás reggeli következik fél héttől. Szép napot nektek, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.